Mit csinálnak télen a méhek, mi az a propolisz és hogyan készül, mi mindenre jó? Ezekre a kérdésekre is megkaphatjuk a választ a következő beszélgetésből. Teplicki Balázs, Sátoralja újhelyi méhészt, Jászter Beáta kérdezi.
Mit csinálnak ilyenkor február elején a méhek? Azt tudom, hogy nem alszanak téli álmot, no de valamit csak csinálnak ott a kaptárban.
Igen, egy nyugalmi állapotban vannak ilyenkor a méhek. Ezt úgy szoktunk mondani, hogy egy fürt alakzatban telelnek, vészelik át a telet, és ugye hát már ők egészen a nyár végétől a télre készülnek, takarékoskodnak, begyűjtik az élelmet, amire szükségük van, ez körülbelül egy 25 kg-nyi mézet, takar és virágport. Januárban, amikor elkezdenek a nappalok hosszabbodni, az anya megkezdi a fiasítást, elkezdi lerakni az első petéket, ilyenkor van szükség a nagyobb mennyiségű élelemre, tehát ebből a 25 kg-ban tegyük fel eddig elfogyasztotta az egynegyedét, egyötödét, és most fogja ebbe az időszakban, a fiasításos időszakban, a hidegben, amikor igazán kell a hőmérséklet, és ezeknek a petéknek 34 fokra van szükségük az életben maradáshoz, ilyenkor kell nekik nagyobb energiát és hőt termelniük, ilyenkor fogyasztja el az élelmének a nagy részét a méh család. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a fürt alakzatot, amit említettem, mint egy labdát képzelnénk magunk elé, a kereteken helyezkednek el, és ennek a magjába, a belsejébe helyezkedik el az anya, ahol ő védve van, és ugye a legmelegebb. És ezt egy nagyon jó könyvben olvastam, hogy mint például, hogy mi fűtünk a kályhába, elégetjük a fát, és hőt termelünk vele. Ugye ők, ahogy fogyasztják a vizet, folyamatos mozgással energiát termelnek, és így keletkezik ez a hőmérséklet, amit ott bent nekik tartaniuk kell, akármilyen hideg van kint. Ez az időjárás, ami most van itt a környezetünkben, tehát ez itt Sátoralja újhely. Én úgy gondolom, hogy nem a legkedvezőbb, elég nagy a hőingadozás, tehát ez még az embereket is megviseli, amikor mínusz 10-ből plusz 15 fok lesz, tehát azért akárhogy is nézzük, az egy 25 fokos, 20-25 fokos hőingás. Semminek nem tesz jót, méheknek se annyira jó. De ez a kiegyenlített mínusz pár fok, ami a telelésre inkább alkalmas, és jó lehet a méheknek.
Én azt hallottam, hogy neked van egy olyan kaptárad is, amiben egészen tisztán és pontosan látjuk mi kívülről, hogy mi zajlik oda bent. Igaz ez?
Hát ez félig meddig igaz. Igen, van egy kis látványkaptáram, viszont ezt mikor csoportok érkeznek hozzám, ezt akkor szoktam beüzemelni. Tehát ez azt jelenti, hogy előtte egy pár perccel gyorsan kikapok egy pár keretet a kaptárból, és belerakom ebbe az üvegfalú kaptárba. És így lehet megnézni a méheket. Viszont tervben van, láttam valahol egy nagyon jó ötletet, tervben van egy olyan kaptár készítése, amiben ténylegesen bekukkantható, és úgy, hogy veszély nélkül, szúrás nélkül megnézhetőek legyenek a méhek. Ez úgy néz, úgy kell, hogy egy falon járnak be a méhek, és egy csövön keresztül mennek be a kaptárba, ahol ugye te meg tudod szemlélni a kaptár belsejét egy üvegfalon keresztül, és így a méhek nem közvetlenül a kaptár előtt járnak ki, hanem egy deszkapalló vagy egy fal előtt. Egy ilyet nagyon szeretnék csinálni a tél folyamán, és hát az éven beüzemelni. Elég sok látogató van, sokan jönnek hozzám vásárolni, illetve csoportok előadásokra, és ezekkel tudnám szemléltetni a méheknek az életét egészen pontosan, ami nagyon-nagyon érdekes egyébként. Egy úgy gondolom, hogy egy laikus számára, aki még nem látott, csak nézett üvegbe, vagy méheket esetleg csak a virágokon. Ez egy klassz élmény lehet, főleg gyerekeknek.
Hány kaptárad van, hány családod, és mennyi mézet termelnek neked egy éven?
Átlagot mondok, csak átlagokat tudom mondani, egy 70 családdal dolgozom. Volt, amikor ennek a duplája is volt, hogy kevesebb. És általában megint csak nem tudok általánosítani, mert minden év más, de egy 60-80 kiló mézet termelek egy éven per család. Tehát ez egy nagy átlag, én úgy gondolom, van mikor jobb, és van mikor kevesebb.
Azt mondod, hogy sokan járnak hozzád vásárolni, hát azért, mert nagyon finom mézed van, és ugye egy-két évvel ezelőtt mi készítettünk is egy interjút, amelyben elmondtad és bemutattad, hogy milyen sokfajta mézet tudsz készíteni. Gyarapodott-e már azóta a kínálat? Kipróbáltál-e újabb anyagokat, hiszen a teafüves, a csokoládé és a tokai asszús, a levendulás mézeidet mindenki nagyon szereti, de gondolom vannak most újak is.
Az első gondolathoz hozzászólva, hát igazság szerint a méz minőségéhez olyan nagyon sokat én hozzátenni nem tudok. maximum jókor veszem el a méhektől, és odafigyelek arra, amire egy méhésznek oda kell figyelni, de ez mind a méhek érdeme, mind a méhek és a természet érdeme. Én csak irányítom a kis munkásaimat. Az ízesített mézek pedig nincs új, nem igazán kísérletezem. A meglévő palettával dolgozom, ugye ez a tavalyi év ez eléggé érdekes volt szerintem mindenki számára. Így eléggé megállt főleg ez az ízesített kínálat, amit én egész apró kiszerelésekből, vásárokon, illetve szuvenírboltokban értékesítettem. Úgyhogy maradt az itthoni piac, viszont azon megérezhető, hogy itt próbálnak az emberek immunerősítést végezni ilyen-olyan módon, akár nagyobb mézfogyasztással is, valahol kompenzálja egymást a kettő. Úgyhogy most ez az év ez így telt. Valamelyik fajta méz elég jól sikerült, valami kevésbé jól a tavalyi éven. Várjuk az új évet, a szezonnál most nem sok, egy-két hónap is kijönnek a méhek, ez mindig nagy izgalommal tölt el. Nagyon szeretem tavasszal, amikor érezni az udvaron a méheknek az illatát. Ez olyan különleges illat, amit elmondani, leírni nem lehet, egy nagyon finom, édeskés illat. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon rabult tudja ejteni az embert. Meg hát ugye az ugás, a zsongás, amikor először jönnek ki megtisztulni a méhek, ugye 15 fok felett kijönnek, van, amikor ez megtörténik, volt már, hogy február másik után kint voltak a méhek, de általában egy márciusra már ez mindig megtörténik, ez a tisztulás a méheknél, úgyhogy ezt nagyon várom, ezt szerintem ezt minden méhész már nagyon várja, hogy előbb bújjanak a méhek. Egyrészt azt, hogy volt-e a télen elhullás, hogyan találtak a méhek, milyen erősen jönnek ki a télből, hát reméljük a legjobbakat, mindig így állunk hozzá. Én úgy gondolom, nem tudja bárki csinálni. Egy nagy odaadás kell, és nagyon nagy küzdelem is, megmondom őszintén, ez az egész. A mezőgazdaságról beszélünk, és egyre nehezebb. Én úgy gondolom, hogy régen sokkal egyszerűbb lehetett a méhésznek élete. Ugye a 80-as években bejött egy olyan élőlény, ami pusztítja a méheket, ez az atka, tehát atka fertőzéssel kell számoljunk. Most már ez a mindennapok része, ezzel ellen védekezni kell, és sokkal több vegyszert használ az emberiség, tehát ilyen-olyan módon pusztulnak a méhek. Nekem is számtalanszor mindig, tehát valami volt, amiért fel kellett állni újra és újra, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon elhivatottnak kell lenni ahhoz, hogy ez működhessen. Most már annyira nem, de elég nyomottak a kilós mézárak. Addig, amíg a boltba, tehát folyamatosan, ha bemegyek egy multiba, akármennyire nem szeretem, meg szoktam nézni a mézek árát, és amíg ki tudják rakni 6-4 ezer forintért, a töredékért tudjuk eladni a piacon. Tehát ez egy elég elborzasztó helyzet, én úgy gondolom, mert ennek fordítva kellene lennie. Tehát még ugye a multiba kipakolják a polcot, és nagyon jól keresnek vele, addig a méhész, de legyen, tehát nem csak a méhész, bármivel legyen így, az ember dolgozik vele, és közvetlenül értékesít a fogyasztó számára, és mégis mi kapjuk azt, hogy milyen drága a termék, holott nem drága a termék, hanem mögötte a munka, az, amit ugye meg kellene fizetni, mert senki nem lát abba bele, hogy mi történik, hogy az nem csak úgy van, hogy fogják és a méhek belehordják az üvegbe, nem mindegy, mikor veszem el a mézet, nem mindegy, mikor mit csinálok, a méhek lerabolják egymást. Számtalanszor volt olyan, hogy elkezdtünk pergetni, és abba kellett hagyni. Oda csúdítek 5-6 ember, kipakolunk, kivisztük a motyót, ami kell ehhez a művelethez, és azt kell mondjam, hogy itt hagyjuk abba, mert nem lehet csinálni. Tehát sok olyan része van ennek a dolognak, amiért tényleg nagyon elhivatottnak kell lenni, és nagyon szeretni kell a méheket, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok örömet tudnak okozni, és ugyanúgy ezt az elismerést azért én megkapom a vásárlóimtól is, mint ahogy te is mondtad, hogy nagyon jók a mézek. Igyekszem, ugye ez is egy ilyen becsületbeli termék, amit egyszer megvesz az ember, és ha jó, akkor meg fogja venni másodjára, harmadjára is. Igyekszem mindenre odafigyelni, ami a környezetemben van, hogy mindenki elégedett legyen.
Beszélnünk kell még egy fontos dologról, hiszen említetted az immunerősítést, és hát ugye van a méhészkedésnek egy mellékterméke, ez pedig a propolisz, és nem mindenki tudja, hogy mi is ez a propolisz, hogyan termelődik ez, hol kell keresni mondjuk a kaptárban, és hogy egyáltalán mire jó. És úgy tudom, hogy te is foglalkozol vele, és cseppekben, vagy valamilyen folyadékban el is készíted?
Igen, tinktúrát készítek belőle, egy alkoholos oldatot. A propoliszt a fáknak, növényeknek, rügyeinek, egy csételevének egy ilyen mézgás ragacsos anyaga. Ez melegben ragad, hidegben pedig pattan, megkeményedik. Ezt a méhek gyűjtik, és méghozzá kétféle szempontból hordják be a kaptárba. Az egyik az, hogy a tél előtt, a télre készülő nyár végén az 5 mm-nél kisebb lyukakat tömködik be vele, tehát mint egy szigetelőként használják. Ez olyan ragacsos, hogy egy méhecske beviszi a lábán, akkor ő egyedül nem is tudja magáról leszedni, hanem egy másik méhnek kell lesz lebontania róla, és úgy dolgozzák bele ezt a kaptárakba. A másik része, ami a fontosabb dolog a propoliszban, az, hogy egy vírusgomba, baktériumölés fertőtlenítő hatása van. Tehát vékonyan mindent bevonnak vele a kaptárban, fertőtlenítenek vele. Ez egy vöröses ragacsos anyag, azt lehet, hogy nem mondtam. Vöröses, barnás, attól függ, hogy miről hordják, többféle színárnyalata van, és ragaszgatnak vele mindent, a kaptárak oldalát, a keretek széleit, és én ezt nyáron, nyár végén kemény fizikai munkával vakargatva, kapargatva, és hát minden méhész vakargatva, kapargatva távolítjuk, vagy tegyük ezt le a keretekről és a kaptárak oldaláról. Én ezt szoktam rágni, és ennek egy nagyon kellemes, erős, egy ilyen kicsit csípős íze van, ilyen nagyon jó szájfertőtlenítő, és egyébként így ebbe a tinktúra oldalba pedig a szervezetbe bejutva nagyon jó az érrendszerre, szívrendszerre. Mint mondtam, egy természetes antibiotikumszerű anyag a propolisz, vérnyomást szoktak vele kezelni, illetve külsőleg sebekre, szájba, aftára, herpesztre, anyajegyekre nagyon sokan szoktak tisztelni, hogy éppen mire használták és mire volt jó. De most egy nagyon jó pofa szakirodalmat is, ami vagy egy cikket, amiben a propolisz hasznosságáról volt szó. Konkrétan azt írták le, hogy minél több helyre használjuk a propoliszt, és mint egy csodaszer, ez annyi helyre jó. Tehát majdnem, hogy mindenre. Ez nagyon megfogott ez a cikk, ez nagyon jó pofa volt. Úgyhogy egyre többet eladok belőle, és ez egy állandó termék, tehát nagyon szeretik az emberek. Ilyen pipettás csepegtetés üvegben értékesítem, úgyhogy mi például otthon a családdal folyadékba teába szoktuk csepegtetni, annyit kell róla tudni, hogy nagyon erősen fog, sárgán fog, nem jön le, ha lecsepeg valahova, úgyhogy egy pohár van nekünk beállítva, és csak ebből isztuk a propoliszos teát, úgyhogy ezzel próbálunk mi is védekezni a betegségek ellen, illetve immunt erősíteni.
Köszönöm szépen a beszélgetést, jó munkát kívánok ehhez a küzdelemhez, és akkor hajrá, maradjon tartósan a hőmérséklet 1500 fok fölött, hogy jöhessenek a méhek.
Igen, köszönöm szépen. Aztán, ha lemegy ez a vírusos, én nagyon szívesen látlak egy beszélgetésre a méhek mellett is, egy kis zúgást is felvenni hozzá. Illetve, ha már beszélünk és marketing, akkor még, ha gondolod egyszer egy sajtos interjúra is nagyon szívesen alany vagyok.
Köszönöm szépen, úgy lesz, el fogok menni.
Kedves hallgatóink, Teplicki Balázs Sátoraljaújhelyi méhésszel Jászterbe át a beszélgetett.